Molnár Gyula, a Magyar Szocialista Párt elnöke, az Inforádió arénájának vendége. Azt is mondta Botka László, hogy a következő hetekben minden párt vezetésének el kell döntenie, hogy győzelemre vagy túlélésre játszik-e. Ebben a kérdésben benne van az a lehetőség is, hogy van olyan párt, ahol túlélésre játszanak. Ennek a jeleit ön a saját pártjában érzi? Tehát csak az a lényeg, hogy legyen meg a mandátum, legyen meg a városban a képviselőtestületi hely, mert jobb politikusnak lenni, mint autófényezőnek.
Én sokkal puhábban szoktam használni és mondani, de valóban a saját elnökjelölti kampányomban ezt a kérdést tettem fel mindenhol és mindenkinek, hogy akarunk-e igazán nyerni 2018-ban, és felfogjuk-e azt az egyszerű tételt, hogy ez nem egy a választások közül, hanem a választás Magyarországon. Csak gondoljunk bele, mi van akkor, ha ez a hatalom még 4 évet kap, be fogja fejezni azt, amit már félig meddig így is jelentős részben bevégzett. Tehát igen, én érzékelem, most kezdjük másoknál, én érzékelem azt, hogy van az a gondolkodás Magyarországon, hogy ez a hatalom leválthatatlan, ezért mondtam, hogy a Fidesz leváltható, ez egy fontos tétel lesz. Én érzékelem azt, hogy a 18-at valamilyen módon próbáljuk meg túlélni, és 18 és 22 között a gazdasági problémák okán, a belső hatalmi harcok okán, az Európai Unió változásai okán, ez így is úgy is ez a hatalom össze fog omlani.
Ezt el is mondta egyszer, hogy a Fidesz belső ellentmondások feszítik, készenlétbe kell állni.
Igen, ezt én most is mondom, tehát azt most is továbbra is használom azt a mondatot, hogy egy ilyen statikus hatalom az nem lassan fog összeomlani, az nagyon gyorsan fog összeomlani, és akkor nem mindegy, hogy kit temet alá, hogyha már Tölgyesi Pétert is idézzük. Én nagyon-nagyon ritkán, de érzem a saját pártomon belül is azt, hogy bizonyos szempontból akár a országgyűlési pozíciók, akár pedig az önkormányzati pozíciók megtartása most a cél, de mindenképpen szeretném kibillenteni magamat, magunkat ebből az állapotból. Nem lehet úgy választásnak neki menni, hogyha a vezetők, a meghatározó politikusok nem hiszik el, hogy 2018 az megnyerhető, és ebből a szempontból nagyon egyetértek Botka Lászlóval abban, hogy minden politikai pártnak bármilyen stádiumában van a saját építkezésének. Mindent egy lapra kell feltenni, és bizonyos dolgokat le kell nyelni, bizonyos dolgokban együtt kell működnünk azért, hogy ez a hatalom leváltható.
De mivel lehet meggyőzni erről egy helyben sok éve dolgozó embert, aki tudja, hogy ott milyen megállapodás, akár még mondjuk a Jobbikkal is a módja annak, hogy neki helye legyen. És ez nem az, mint amit a párt központi vezetése mond, vagyis a kockázatvállalás. Mit mond nekik?
A politikában több eszköz van, a jó szó után van az erőszakosabb eszközök. Nézze, ez azt kell, hogy mondjam, hogy kevésbé a helyi politikusokon fog most múlni. Azzal, hogy az önkormányzati választások 1,5 évvel később lesznek, ezáltal senki semmilyen formában nem kapcsolhatja össze a 2018-as parlamenti választást a 19-es önkormányzati választásokkal. Én ezt nem is nagyon szeretem, hogyha ezt valaki nálunk belül fölveti. Tehát ebből a szempontból azt mondom, hogy a tetején kell most a hitet megerősítenünk, mert azt gondolom, hogy a helyi politikusaink, a helyi vezetőink, azok nagyon-nagyon várják már azt, hogy egyértelműen és világosan induljunk el. Hát ebből a szempontból, ha ez egy olyan operett, ahol kell egy főszereplő, bombiván és szubrett, akkor egyre jobban állunk, lesz főszereplő, ez sokat fog segíteni nekünk. Ha lesz szerkezet, ahol kiválasztódnak a jelöltek, onnantól kezdve már csak a mondatok és a hitelesítő arcok hiányoznak.
Azt minek tulajdonítja, hogy többen például Megyesi Péter is beszélnek, hogy el kéne gondolkodni a Jobbikkal való együttműködésen. Ez mi?
Én nagyon tisztelem Megyesi Pétert, és kiváló pénzügyminiszternek tartom őt, és kiváló közgazdasági szakembernek, de elmondtam, hogy ne bántodjon meg, de nem fogjuk őt a következő időszakban tanácsadóként a Szocialista Pártban sűrűn használni, mert ezzel a mondatával, amit egy ilyen könnyednek tűnő műsorban bedobott, gyakorlatilag 2 hete próbálunk meg magyarázkodni, és úgy érzem magam, mint az a házassági ceremónián, amikor bemegy a férj és a feleség, és mind a ketten azt mondják, hogy nem, majd az anyakönyvvezető azt mondja, hogy a 2 egybehangzó nem ellenére azt mondja, hogy akkor jogi értelemben házastársaknak tekinti őket. Tehát mindenki cáfolta, ez egy lehetetlen dolog. Ezt nincs ma olyan helyzet Magyarországon se politikailag, sem taktikailag, hogy ezt bármilyen szempontból meg kellene tennünk. A Jobbik nem különbözik a mi szemünkben a Fidesztől, politikai értelemben. Az, hogy még nem derült ki róluk az, ami a Fideszről már kiderült, az csak azért van, mert nincsenek sehol hatalmon. Kérdezzük meg az Ózdiakat, hogy boldogok-e azzal, hogy Jobbik önkormányzati vezetés van ott. A másik az taktikai dolog, én egyszerűen nem értem, hogy miért nem világos mindenkinek, és én ezt nagyon sokszor elmondtam, hogy az egyetlen esély ebben a választási rendszerben az ellenzék számára, ha 3 osztatú a politikai tér. az az egyetlen egy esély van, hogy ebben a háromosztatú térben kellőképpen közel lehet kerülni a ma legnagyobbnak tűnő politikai párthoz, és akkor el lehet csípni egyéni körzeteket. Semmilyen más dolog szerintem ebben az ügyben nem segíthet, mert hogy a szavazóink nem mozognak át, és az is egy nagy tévedés, hogy a Jobbik az MSZP-től veszel szavazókat, és errefele kacsingat. Tessék már arra odafigyelni, hogy a Jobbik 19%-ról esett le 11-re. Mi ugye 11-en vagyunk viszonylag stabil egy ideje, bízom benne, ez fog majd emelkedni. Akit elvehetett a Jobbik, azt szerintem már elvette az MSZP-től, de ezen túl vagyunk, ez 2010 és 2014 között megtörtént. Nincs ma arra szerintem út, hogy a Jobbik az MSZP-től vegyen el szavazókat, de az MSZP sem tud a Jobbiktól elvenni. A Jobbik és a Fidesz össze vannak drótozva. Ha a Fidesz megy le, a Jobbik emelkedik. Ha a Jobbik megy le, akkor a Fidesz emelkedik. Ez a szavazó tömb, ez a 40-41%, ez ott van nekik, ezt fogják ők darabolni. A Jobbik politikai stratégiája akkor működik, ha a Fidesz fogy. És ezzel kellene foglalkozni, mi nem foglalkozunk a Jobbikkal ennél hosszabban és többet.
Majtényi László jelölését jó ötletnek látja?
Október 2-án én voltam az, aki azt mondtam a Kóta népszavazás estéjén, hogy állítsunk alternatív köztársasági elnököt. Halkan és zárójelben jegyzem meg, hogy akkor azok voltak a hírek, hogy nem Áder János lesz a befutó. Olyan nevek is felvetődtek, talán emlékszik, mint Kövér László maga. És én azt mondtam, hogy már Áder Jánost is olyan pártkatonának tekintem, aki nem képviseli a magyar köztársaság egészét, nincs is már a magyar köztársaság ebből a szempontból. Ezért azt gondoltam mindig is, hogy ez egy jó lehetőség az ellenzék számára, hogy egy folyamatban, egy kvázi kampányban, ugye nincs kampány, mert ez parlamenti választás, mégis egy kvázi kampányban bemutassuk azt, hogy mit gondolunk jogállamról. Azt mondom önnek, hogy ha ez a folyamat így ment volna tovább az MSZP nevében, nyilván más nevet vetettünk volna fel. De van még egy fontos szempont, és sőt két fontos szempont, és ezt szeretném idehelyezni, és ebből a szempontból jó jelöltnek tartom Majtényi Lászlót. Az egyik az, hogy meg kell szerezni 40 támogató aláírást a parlamentben. Ez azt feltételezi, hogy a Jobbikon kívül minden demokratikus ellenzéki pártból többségnek alá kell írni. A másik pedig az, hogy én mindig úgy gondoltam, hogy a civilek és a politika közeledését meg kell tudni valósítani. Mindenhol oldódnak ebből a szempontból szerintem a gátlások, és örülök annak, hogy a civilek kezdeményezése mellé a politikai pártok oda tudnak állni. Tehát Majtényi László ebből a szempontból jó jelölt. Az elnökség azt javasolja, hogy a frakció ezt támogatólag vigye tovább.
Nyilvánvalóan dolgozni fognak rajta? Oda mennek a többi szóba jöttő párthoz, és azt mondják, hogy tessék, gyűjtsünk aláírást? Beleállnak? Ez ezt jelenti?
Ez most biztos, hogy nagyon unalmas lehet a hallgatóknak, de a Szocialista Párt köztársasági elnök jelöltjét a kongresszus választhatja. Ezért bármennyire fájdalmas, mi nem tekintjük őt a mi köztársasági elnök jelöltünknek, mi most egy civil jelöltnek tekintjük, akinek a támogatását aláírjuk ezt a határozatot, hogyha a frakció is úgy dönt. Ebből a szempontból azt gondolom, hogy Majtényi Lászlónak el kell jönni a frakció ülésére, ott kell arról beszélnünk, hogy mit és hogyan gondolkozik. Én nagyon szeretném, hogyha lenne néhány olyan alkalom, amikor szocialista párti rendezvényeken is közösen fel tudunk lépni, és el tudja mondani azt, hogy mit is gondol. Könnyű helyzetben vagyunk, mert ő is egy 4 pontos tételsort felsorolt, amiben a jogállamra, a korrupcióról, és örülök, hogy a szegénység kérdését is felvetette, megjelölt. Mi ezt a 4-et az elnökségen megtárgyaltuk, ezt elfogadhatónak tartjuk, és azt gondolom, hogy az igazság pillanatához közelítünk, hiszen jól látom, a Párbeszéd nyilatkozott, a DK nem erősen, de nyilatkozott, hogy elfogadja, és várjuk azt, hogy az LMP kongresszus hogyan miképpen fog dönteni. Ha ők is támogatják, akkor azt gondolom, hogy megvan a 40 aláírás, az azt jelenti, hogy hivatalosan elnök lesz, a díszpáholyba ott fog ülni Áder János mellett, hozzá fog szólni, tehát elmondhatja a programbeszédét, és van még egy izgalmas helyzet, hogy nincs a Fidesznek jelenleg 2/3. Ha a titkos szavazáson nem szavaz át valaki, akkor Áder János nem lesz az első fordulóban a magyar köztársaság elnöke, a Magyarország elnöke, fogalmazunk akkor pontosan, tehát csak második fordulóban lesz, és itt akkor már mindig azt mondjuk, hogy bármi történhet.
Jó, de egy átlag választópolgár ott fog ülni a televízió előtt, és azon gondolkozik, hogy végül is kinek a jelöltje Majtényi László?
A Majtényi László az Ádert nem elfogadó politikai pártok jelöltje.
De ilyen párt nem indul a választáson.
Ezt én megértem. A választópolgár, aki ül a tévé előtt, az azt mondja, hogy mennyire jó lenne olyan országban élni, ahol szavazhatnék a köztársasági elnökre. és mi is így gondolkozunk erről. De addig, amíg a parlament választja, addig tudomásul kell venni ezt a valamilyen módon a politikai pártok megállapodásának a része, és ez most annyiban több, hogy civil szervezetek is jelölik őt. Én azt gondolom, hogy Majtényi László munkássága pont arról szól, pont ellentéte annak, mindannak, mint amit a mostani hatalom képvisel. Akár ombudsmanként, akár a Országos Rádió TV testületben végzett tevékenység alapján. Pont arról szól, hogy ő maximálisan elkötelezett az alkotmányos rend, a jogállamiság mellett. Tehát ebből a szempontból én azt mondom, hogy a demokratikus ellenzéki pártok gondolkodásának megfelelő jelölt, tehát akkor politikai értelemben a mi jelöltünk is.
Te gondolja, hogy Majtényi László fog bármelyik politikai pártnak bármilyen áttételesen is kampányolni, amivel hasznot hozhatna az adott politikai pártnak? Meg nem, próbálják rávenni erre?
Nem, én azt mondom, hogy ez a folyamat március végéig, nem tudjuk pontosan a menetrendet, hogy február 20-a után kezd a parlamenttel dolgozni, és ugye május 10-én jár le Áder János mandátumot, tehát azt megelőzően 30 nappal legkésőbb meg kell választani az új köztársasági elnököt. Én azt mondom, hogy Majtényi László saját maga mellett kampányol. Mi azt kérjük, pont abból a szempontból, amit ön most feszeget és kérdez, hogy próbáljuk meg társadalmasítani azt a folyamatot, ami eddig a parlament falai között volt. Tehát a köztársaság elnök menjen ki az emberek közé, és teremtsünk lehetőséget arra, hogy találkozzon igazi választókkal, és mi arra kérjük őt, hogy ebben a folyamatban, ha ilyen lesz, akkor a szocialista párt bizonyos szervezetét is érintse. Ennyi szerintem, amit...
MSZP-s aktivisták állítanak majd kint asztalt, és Majtényi László ott találkozik az emberekkel?
Nem, de... én azt gondolom, hogy azért a köztársaság elnök az a miniszterelnökkel egy szinten van, tehát ezek inkább azt gondolom, hogy olyan nagy léptékű fórumok, lakossági fórumok, nagy gyűlések, ahol ő tud beszélni az emberekhez, és nekem az az álmom, az a vágyam, hogy március 15-e, ami egy kiváló ünnep az ellenzék számára, hiszen ugye ez valahol a szabad sajtó, a szabadság, vagy a szabadság ünnepe, akkor lehetne végre egyszer egy közös rendezvény, itt lehetne a pillanat, hogy félretesszük azokat az előítélteket, amik bennünk vannak, és azt mondjuk, hogy legyen közös színpad, legyenek közösen együtt azok, akik támogatják Majtényi Lászlót, és Majtényi László a vezérszónoka egy ilyen rendezvénynek. Én így gondolkozom erről.
És bele is állnak ennek a szervezésébe? Mert egy szervezeti munka kell hozzá.
Ha ebben lesz egyetértés, és ez szerintem a következő napokban el is fog dőlni, hiszen most több körben fogunk beszélgetni, akkor én azt mondom, hogy nyilvánvalóan fogjuk is szervezni. Nem szeretem ezeket a csonka demonstrációkat, amikor az egyik színpadon ez a 2-3 ember beszél, a másikon meg az a 2-3. Pont ezt gondolom, hogy ahogy közelítünk a 2018-hoz, az igazság pillanatához, egyre inkább félre kell tennünk az előítéleteket, és egyre inkább együtt kell működni, és nem azért, hogy a végén megtaláljuk, hogy ki a hibás, hogyha valami nem úgy történik, ahogy szeretnénk, hanem az, hogy ne kelljen felelőst keresni 2018 után, nem örüljünk a győzelemnek.
Tovább gondolták Majtényi László sorsát a matematikailag esélytelen választás után? Utána mihez kezdenek vele? Vagy ő mihez kezd önökkel?
Ez szerintem az ő személyes döntése. Én most, ha ez nem tűnik erős mondatnak, én azt gondolom, hogy a politikai küldetése a mi szempontunkból azon a ponton befejeződik, de ha és amennyiben ő készen áll arra, hogy segítse azt a munkát, amit aztán akkor már tényleg politikai pártoknak kell átvenni, hiszen a választásokon pártok indulnak, ott már tényleg pártkatonák a jelöltek, ha abban készen áll, hogy segítse a munkánkat bármilyen módon, akkor ezt örömmel vesszük, de ebből a szempontból én befejezetnek tekintem az ő ténykedését.
Önök, javítson ki, ha nem így van, de a Magyar Szocialista Párt akkor volt utoljára kézzelfoghatóan látható, amikor Nyakó István nem fért oda az időpecséthez. Ez a testharc akkor a közvéleménykutatási adatokban is világosan mutatkozott. Azóta helyzet nincs, vagy ötlet nincs?
A nagyon-nagyon szűkül a politikai mező, azért azt jól kell látni, hogy mi úgy éljük meg, hogy nagyon sokat dolgozunk, nagyon sokat teszünk különböző helyeken. Csak valóban az érzékelhető, ez sokkal kevésbé jön át a közvéleményen. Ennek ellenére, ha nekem a 2016-os évet kéne értékelni, azért ezt nem tartom feltétlenül kudarcnak, mert mi egy Salgótarjáni időközi választási győzelemmel kezdtünk, ugye polgármesterünk van Salgótarjánban, és bármennyire sokat kritizáltak minket, de az október 2-i sikertelen népszavazás, tehát az, hogy a kormány nem tudta 15 milliárd forint közpénzbe az akaratát átvinni, ezt is saját magunkhoz húzom be. Tehát bármennyire az elején sokat kritizáltak minket, hogy nehezen indultunk el, szerintem a mi szavazóinkról bebizonyosodott, hogy hallgatnak ránk. Saját sikerünknek tekintem azt, hogy vasárnap nyitva vannak a boltok, tehát ez egyértelműen a Fidesz itt szerintem megfutamodott, és minden nehézségünk, minden körülmény ellenére azt mondom, hogy szerintem jó alapokat raktunk a 2016-ban. Nagyon sokan kritizálnak minket, hogy nem vagyunk elég kemények és határozottak, és minden tiszteletem Juhász Péter és Hatházi Ákosi, akik tényleg heroikus küzdelmet folytattak a korrupció ügyébe. De az is érdekes módon látszódik, hogy az emberek, különösen a semlegesek, meg az elkötelezettek kevésbé figyelnek a politikusokra ilyen esetben, azt mondják, hogy biztos azért mondja, mert irigy. Ezért se az Együtt, se a LMP támogatottság attól, hogy ők ezt a kiváló munkát végzik, nem emelkedik. Az igazán komoly ügyeket, ezt most még egyszer mondom, inkább dicsekvésben mondom, azért az MSZP találta meg. A Magyar Nemzeti Bank 270 milliárdról beszélek, a Questor ügy, az ESZOSZ károsultak, a Vaz megyei képviselő, ugye Mennyi Roland ügye, tehát mindazok, amik büntetőügyig eljutottak, azok jelentős részben a szocialista párthoz köthetők. Ezt el szokták felejteni az emberek, de ebben az ügyben is tovább fogunk menni az úton.
Programtanács dolgozik?
Ezt megkérdezte tőlem, amikor...
Mindig megkérdezem a programtanácsot, mert igen, a programtanácsból kéne, hogy jöjjön valami program, de hát ön friss elnök, önnek van programja, amit megválasztottak.
Most akkor bevallom önnek őszintén, hogy amikor itt beszéltünk, én utána végignéztem a honlapunkat, és tényleg valóban azt látom, a honlapunkon nagyon hangsúlyosan szerepel a programtanács. Azt tudom önnek mondani, hogy ezt a szerepet most átvette a választmány, és átvette Hiller István. Hiller István létrehozott 22-23 olyan szakpolitikai műhelyt, ahol nem kormányzati struktúra szerűen, az továbbra is azt mondom, hogy az az elnöki portfólióban van, hanem sokkal inkább témaszerűen mondok azt, hogy határon túli magyarság kérdése, a magyarság ügye, a köztársaság ügye, tehát egy picit szűkítettebb témákban kiváló dolgozatok készülnek. Én Istvántól azt kértem, hogy ezt évvégéig zárják le, ez meg is történt, vannak munkaanyagok, és meg fogják látni január 28-i választmányülésen az első anyagnak a vitájával is kezdődik. Ez kifejezetten a nemzetpolitikai kérdésekről fog szólni, tehát olyan témákat feszegetünk, akiket hagyományosan a szocialista párttól nem várnak el. Tehát őszintén tényfeltáró vallomást teszek, a programtanács abban a formájában nem működött az elmúlt fél esztendőben, amit ön elvárt volna. Ennek ellenére a maga kormányzati felkészülés az én vezetésemben folytatódott, tehát ami a kormányprogramszerű tételek kialakítása, és Hiller István pedig egy átfogóbb, azt mondom, hogy egy ilyen alapvetések szerű munkát végzett, és ennek is fogják látni az elemét.
Eljut a Magyar Szocialista Párthoz valamilyen formában a világrend oszladozása, a hagyományos bal és jobb felborulása, annak a hagyományos rendnek, amiben az MSZP-nek egy robbanthatatlan helye van, bármi történjék.
Igen. Én amikor szűkebb körben értékeltük a 2016-ot, és egy picit távolabbról tekintünk arra az időszakra, akkor azt a kérdést valóban fel kell tennünk, hogy ez egy új világrend kezdetének első pillanatai voltak, akár az angol népszavazást illetően, akár az olasz népszavazást illetően, akár pedig az amerikai elnökválasztást illetően, vagy pedig a vészcsengő meghúzásának első pillanata, amikor azt jelenti, hogy a világnak össze kell kapnia magát, hogyha abban a sávban tovább akar fejlődni, amit saját maga számára kialakított, akkor mást kell csinálni, és jobban kell csinálni. Én abban hiszek, ez lehet, hogy kicsit túl dialektikusnak fog tűnni, amit most mondok, hogy a válságok után, egy rövid süllyedés után azért egy jobb világok kezdődnek. Én most ilyenre számítok a következő időszakban. És igen, azt a kérdést valóban fel kell tenni, az a hagyományos bal-jobb felosztás az létezik-e a világban. Szerintem ez át fog alakulni, ebben önnel teljesen egyetértek. Ebben a saját magunk helyét meg fogjuk találni, és ez a Fischer megválasztott elnökként ilyenkor illik körbejárni Európát és bemutatkozni. Én sok helyen voltam, sok helyen beszélgettem nálunk ma jobb helyzetben lévő szociáldemokrata testvérpártok vezetőivel, és egyetértünk abban, hogy ezzel mi nekünk foglalkozni kell, de Magyarországon könnyű helyzetben vagyunk, mert az ellentét párokat könnyebben fogjuk tudni felállítani. Ez a demokráciát akarók, vagy pedig centralizációt akarók, Európát erősíteni akarók, vagy a nemzetállamokat erősíteni akarók. Tehát ilyen szempontból a Fidesz-MSZP mérkőzés az más ellentét párok közé nagyon jól beszorítható, és az emberek számára világos választást fogunk tudni.
Ezekben az ellentét párokban az MSZP-nek eddig világos helye volt. Ez így is marad, vagy azért átgondolják, mert nagy események vannak mögöttünk, Donald Trump, meg a Brexit is.
Igen, biztos, hogy át fogjuk gondolni, de amiket most itt elmondtam, abban nyilvánvalóan nem, és én abban hiszek, miközben nagyon sokan kapacitálnak minket arra, hogy találjuk meg a magyar Trumpot, legyünk mi is populistábbak. Én azt mondom, hogy, és az osztrák elnök választást szoktam ilyenkor példaképpen magunknak mondani, hogy igenis le lehet győzni a populizmust egyszerű, józan, világos és higgadt szavakkal, és nem szabad nekünk abba a versenybe beszállni, amiben azt gondolom, hogy a Fidesz és maga Orbán Viktor lényegesen jobb. Tehát nekünk többé-kevésbé tartani kell magunkat ahhoz az alapvetéshez, ami alapján az elmúlt évtizedekben is működtünk, és ahhoz, amit szerintem a baloldali politika jelent. Ráadásul, mivel nagyon sok vesztese van az elmúlt időszaknak, még akkor is, ha a kormányi kommunikáció más próbál beállítani, tehát nekünk az, hogy szolidaritás, az, hogy a szegényektől elvett adókat ne a gazdagok között osszák szét, ezek olyan alapelvek, amiket tudunk képviselni, és nem fogunk ezen változtatni.
Elit ellenességbe ez akár bele is férhetne, ha már a trumpizmusban, meg a populizmusban nem.
Igen, ez valóban belefér, de még egyszer mondom, én nagyon-nagyon óvatos leszek, és arra fogom kapacitálni saját magamat, magunkat, hogy ilyenfajta nagyon könnyű sikerek felé ne sodortassuk magunkat. Ráadásul azért arra nagyon kell vigyázni egy olyan pártnak, amíg háromszor kormányzott Magyarországon is, újra arra készül, hogy az elitellenesség az nem ő mondhatja, hanem ellene mondhatják. És szerintem az igazi nagy kérdés 2017-18-nak az, hogy ez a pártstruktúra átalakul, vagy pedig ez az egyébként kialakult pártstruktúra egyik talán utolsó erőpróbája lesz 2018.
Menekült válságban számít-e olyan eseményekre, ahol álláspontot kell finomítani? Hát az MSZP-nek az álláspontja az elég finom. Hiller István azt mondta, hogy utálja a kerítést, de mondjanak jobbat.
Igen, az, hogy itt most megint valamilyen rendkívüli esemény történjen a határunkon, az eddigi előrejelzések alapján nem számítok, de nyilvánvalóan azt pontosan látja mindenki, hogy ez a nagyon kényes török-európai uniós egyensúlynak fenn kell tudni maradni, és ebben én nagyon reménykedem, hogy ez így lesz. Azon az álláspontunkon semmiképpen sem gondolok változtatni, hogy európai megoldásokban gondolkozunk. Azon nem kívánunk változtatni, hogy ha mégis valami történik a határon, akkor egyértelmű határrendészeti lépéseket kell tenni. És az az érdekes, hogy néhány dolgot mi sokkal előbb mondtunk, csak valamiért akkoriban nem jöttek át ezek a gondolatok. Ezért ezt be is nyújtottuk, ezt a javaslatunkat. Tóth Bertalan beszélt erről nagyon sokat az utóbbi időben, felelősségbiztonság néven, amiben több pontos csomagba próbáljuk összeadni azt, hogyan miképpen lehet kezelni ezt a dolgot, és ha már a probléma itt van, akkor hogyan lehet a legkulturáltabban áthaladni rajtuk, vagy hogyan lehet magunkon belül kezelni.
Elnök úr, köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Molnár Gyula, a Magyar Szocialista Párt elnöke volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Sánta András felelős szerkesztő, Erdei Tamás főszerkesztő helyettes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.